ultimátumot adott az SZDSZ elnök az MSZP-nek. Fodor Gábor, miután tárgyalt Gyurcsány Ferenccel, azt mondta, ha nem tudnak megegyezni a miniszterelnök jelöltben csütörtökig, akkor az SZDSZ támogatja az előrehozott választásokat.
Az MSZP és az SZDSZ elnöksége fél óráig sem tárgyalt, és nem jutott konszenzusra. A liberálisok csütörtökig adtak haladékot a szocialistáknak, hogy olyan jelöltet nevezzenek meg, ami számukra is elfogadható.
Mi valóban azt szeretnénk, hogyha csütörtökig el tudnánk ide jutni, ezért is mondtam, hogy ezen a héten megállapodásra kell jutni ebben a kérdésben. Ha nincs megállapodás, akkor én a parlamentben elmondtam azt, hogy mit gondolunk erről a helyzetről. Amennyiben a két párt nem tudja ezt a szituációt megoldani, akkor nincs más tisztességes megoldás az ország számára, mint az előrehozott választás.
Fodor Gábor azt mondta, közös pont, hogy csak párton kívüli személyben gondolkodnak, aki képes a válság idején hiteles kormányfőként vezetni az országot. Hozzátette, nem akarnak koalícióra lépni az MSZP-vel.
Nem vették napirendre a Fidesz kezdeményezését a parlament feloszlatásáról, mert a házszabálytól való eltérést nem támogatta az MSZP és az SZDSZ. Szili Katalin házelnök azt mondta, a javaslatot lehetne normál menetrendben tárgyalni leghamarabb két hét múlva, de ahhoz a Fidesznek módosítani kellene az eredeti indítványt a benne megszabott dátum miatt. Gyurcsány Ferenc a parlamentben is bejelentette, hogy két hét múlva konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtanak be, április 14-én pedig szavazhat az országgyűlés az új kormányfőről. Két napig Lengyelország vendége Sólyom László. A Magyar Köztársasági elnök vendéglátójával a lengyel államfővel ünnepli a két ország közötti barátság napját Varsóban és Krosznóban.
A viharos időben jól esik egy baráti kézfogás.
Mi már hagyományosan minden év március 23-án találkozunk, hogy együtt ünnepeljük a lengyel-magyar barátság napját.
Sok közös emlék köti össze a két országot. Második Rákóczi Ferenc emlékét őrzi a varsói Szent Kereszt templom mellett elhelyezett bronztábla, idősebb Antal József emléktáblája pedig a varsói Óváros falán díszeleg. Eszterházi Malfatti Alice Sólyom László jelenlétében átvehette a lengyel köztársasági elnöktől édesapja Eszterházi János a felvidéki magyarság mártír politikusának posztumusz kitüntetését. Lengyelország újjászületése érdemrendet először kap egy nem lengyel állampolgár.
Amire a kitüntetést konkrétan kapta, a lengyel menekülteknek a segítése.
A gazdasági válságról is több, a két országot érintő témáról a köztársasági elnök ezután Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel tárgyalt.
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, nevetségesnek tartja azt, hogy a Kárpátaljai Ukrán Nemzeti Egyesülés felszólította a régió magyarságát, bontsa le nemzeti emlékműveit. Az ukrán nacionalista szervezet egyben felháborodását fejezte ki, hogy március 15-én ismeretlenek megszentségtelenítették az ungvári Petőfi szobrot. Megfogalmazásuk szerint a honfoglalási emlékmű a Bereckei hágon, a turulmadaras oszlop a Munkácsi várban Kárpátalja gyarmati múltját jelképezi, ezért azokat el kell távolítani.
Méghozzá arra való hivatkozással, hogy így tennénk jót a két nép viszonyának. Az én véleményem azonban az, hogyha ezen aggódnak, akkor a leghelyesebben azt tennék, hogyha jelentkeznének egy pszichiátriai vizsgálatra. Az a véleményünk, hogy ennek a társaságnak a kezelése az illetékes ukrán hatóságokra tartozik. Ha meg akarják menteni az ukrán állam becsületét ezektől az elemektől, akkor legalább annyiban vegyék őket komolyan, hogy az illetékes nyomozati szervek foganatosítsák a szükséges intézkedéseket velük szemben.
Az új bérszabályozó kormányrendelet ellen rendeztek országos tüntetést Romániában.
Hosszas fügykoncert is nyomatékosított a Csíkszeredában a közalkalmazottak követeléseit. A kormány ne nyírbálja meg a gazdasági válságkezelő intézkedésével a bérkiegészítő pótlékokat.
675 lei a fizetésem, az alapom. Most elveszik, amit re akarunk, és semmit se fog érni, semmit se látunk belőle a fizetésből. Se egy kajabon nem kapunk semmit se.
Önkormányzatok, iskolák, kórházak, szociális, pénzügyi hivatalok dolgozói és rendőrök vonultak utcára törvényes jogaik védelméért, valamint a közintézményekben politikai alapon kinevezett vezetők előtti kiszolgáltatottságuk miatt.
Bizony az alapfizetéshez is hozzányúlhatnának. Nem ezekkel az intézkedésekkel kellene spórolni. Nem tudom, hogy a kormány tagjai ebből a fizetésből, amit mi kapunk itt az intézmények keretén belül, meg tudnának-e élni.
A szakszervezeti vezetők a tüntetéssel egy időben a megye kormány képviselőjével tárgyaltak, majd átadták írásba foglalt követeléseiket.
A szakszervezetek követeléseit közvetítjük Románia kormányához, hogy megoldást találjanak a témában.
Hogyha a szakszervezetek követelései nem teljesülnek, a közalkalmazottak hamarosan általános sztrájkot hirdetnek. A Duna Televízió híradóját Csúcs Mária tudósította Csíkszeredából.
Éhségsztrájkba kezdett 6 szülő egy budapesti magániskolában, mert azt jogerősen megszüntették. Az iskola igazgatója nem tudja, hogy miért jogsértő a tevékenységük. Az oktatási hivatal szerint az intézmény vezetői már a tanévkezdés előtt tudták, hogy abban az épületben nem taníthatnak.
Kitartunk a végtelenségig.
Éhségsztrájkoló szülők egy magániskolában visszavonták a működési engedélyét, ez ellen tiltakoznak. 155 gyereket kellett másik iskolába iratni, 2 hét múlva 40 gyerek fog így érettségizni.
Mondta a fiam, hogy ő abba adja az iskolát, 10. érettség előttem, mit csinál vele?
Az igazgató szerint későn kapták meg a megszüntető határozatot, ezért az nem érvényes, fellebbeznek ellene.
Ez a határozat nem augusztus 29-dik, hanem szeptember 25-i. A szeptember 25-e pedig felülír minden mást, mert tanév közben iskolát bezárni nem lehet.
Építésügyi határozat, felszólították, áprilisban felszólították őket, hogy szüntessék meg a tevékenységet.
Az oktatási hivatal elnöke azt a határozatot mutatja, ami már tavaly tavasszal kimondta, hogy az épület nem alkalmas a tanításra. Ennek ellenére elkezdték az oktatást.
Én azt gondolom elsődlegesen az intézmény hibája. Ezt az intézménnyel kell a szülőknek rendezniük ezt a vitát.
Az oktatási hivatal egyébként ma egy rendkívüli találkozót hívott össze a szülőknek. Itt mondták meg nekik, hogy pontosan miért is szűnt meg az iskola.
Indiában megkezdték a világ legolcsóbb autójának, a Nanónak az értékesítését. A Tata autóipari csoport által gyártott kisautó módosított változata várhatóan 2011-től Európában is kapható lesz.
A gépkocsi drámaian megváltoztathatja az autópiacot a világ második legnépesebb országában. A tavaly januárban bemutatott autó árát akkor 100 ezer rúpiában adták meg, ez valamivel több mint 400 ezer forint adók és egyéb illetékek nélkül. Az autógyár azonban már most jelezte, nem tudja tartani ezt az alacsony árat. A kereslet ennek ellenére nagyon nagy.
A világ legolcsóbb autóját ilyen középosztálybeli emberek fejlesztették ki, mint én vagyok. Biztosan venni fogok egy ilyen kocsit.
A Tata Nano nagyjából a hajdani Trabanthoz hasonló méretű és tömegű négyszemélyes kisautó, amelyet nem szereltek fel semmiféle extra tartozékkal. A négyüléses, négyajtós kocsi 33 lóerős, 623 köbcentis, kéthengeres motorral rendelkezik, és 100 kilométeren 5 liter benzin fogyaszt. A legszerencsésebb autósok júliusban vehetik át nanójukat, az első 100 ezer tulajdonost sorsolással választják ki.
Szerencsétlenkedtünk egy mérkőzést, kettőt meggyőzően nyertük, kérdés, hogy ma melyik arcunkat mutatjuk, illetve a Gödöllő mennyit enged nekünk.
Nos, a Gödöllő minden erejét latba vetette, hogy életben tartsa döntős reményeit, ám a BSE már az első játszmában jelezte, még egyszer nem hibázik az elődöntő párbajban. A városmajoriak Takács Zsófia és Sándor Renáta vezérletével meglehetősen könnyedén 25-15-re megnyerték a nyitószettet, majd a folytatásban sem engedték kibontakozni a Szalai Attila megbízott edző által irányított gödöllőieket. A kékmezes vendégek a második játszmát 25-19-re hozták, a harmadikban pedig kicsit kiengedtek, de így is 3-0-ás győzelmet arattak, amellyel biztosították helyüket a bajnoki fináléban. Nyári Sándor vezetőedző együttese az aranyéremért az elődöntőben a Vasast búcsúztató Nyíregyházával csap össze.
Nehéz dolgunk lesz ebben az évben a bajnokságban, mert nagyon jó Újpest van még ott, ugye most az élen. Egy meccsel kevesebbet játszottunk, mint ők, de még ez nincs eldőlve. Tehát ez még nagyon hosszú, még 12 forduló van hátra, de én bízok a csapatunkban.
És a válogatottban is bízik Rudolf Gergely, aki az egyetlen itthon játszó mezőnyjátékos a keretben. Persze az is igaz, hogy már 14 éves korában Franciaországban szerepelt, így igen jó alapokkal rendelkezik.
Szeretném segíteni ezt a csapatot ahhoz, hogy tényleg kiussunk erre a VB-re. Úgy gondolom, hogy reális esélyeink vannak erre most tényleg. Ott vagyunk a második helyen, ugye 7 ponttal Dániával. Messze van még a vége, tudom, nagyon sokan mondták már, de mi mindent megteszünk érte, tehát tényleg küzdünk, harcolunk, és jó lenne most két siker, és remélem, hogy ugye Málta ellen itthon nagyon sokan kilátogatnak majd, és buzítanak minket, és egy 13. számú játékos lesz ott a pályán velünk.
Második helyről várta a 27. fordulót Juhász Roland csapata az Anderlecht. A magyar válogatott védője eltiltás miatt kénytelen lesz kihagyni az Albánia elleni VB-selejtezőt, Málta ellen azonban már ott lesz a pályán. A középmezőnyhöz tartozó Germinál Bérsot ellen sem volt semmi akadálya annak, hogy kezdőként jusson szóhoz. Juhászék sokáig eredménytelenül rohamozták a vendégek kapuját, a 62. percben azonban megtört a jég. Ekkor Vasilevski szerzett vezetést a liláknak. A ráadásban Suárez biztosította be az Anderlecht győzelmét, a brüsszeliek 2-0-ra győztek. A listavezető és egyben címvédő Standard Liège a Charleroi otthonába látogatott és váratlan vereséget szenvedett. Ulvers gólja a győzelmet jelentette a Charleroi számára, és azt, hogy az Anderlecht 2 pont előnnyel átvette a vezetést a bajnokságban a Standard Liège előtt.
A rájátszásról már biztosan lecsúszó Golden State Warriors New Orleans belátogatott, ám a vendégekkel ellentétben a Hornets számára vastagon volt tétje a találkozónak, hiszen nyugaton az 5., azaz playoffot érő helyen állnak. A Warriors lehangoló sorozatot folytatott a New Orleans arénában, hiszen az ezt megelőző 17 meccséből 15-öt elveszített, és a 16-ra sem kellett 4/4-nél többet várni. Chris Paul 27 pontig jutott, David West pedig 23-ig. A záró felvonás előtt már 20-szal is vezetett a Hornets, és még az is bőven belefért, hogy a Golden State a végén 10-re csökkentette a különbséget. A New Orleans ezzel már csak egyetlen sikerre van a harmadik helyezett San Antoniótól, azaz könnyen lehet, hogy kitűnő pozícióból kezdheti a rájátszást.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó reggelt kívánok! A Kárpát-medencében sajnos még mindig nagyon-nagyon erős szél fúj, a folytatásban is számítani kell csapadékra, de a hőmérséklet egy icipicivel kellemesebb lesz, mint például a kontinens északi tájain, hiszen ott még kimondottan téli hideg van ezekben a napokban is. Ugyanakkor például Nyugat-Európában, illetve Ibéria keleti tájain nagyon kellemes koratavaszi, koranyári hőmérsékleteket mérhetnek az ott élők. Itt a Kárpát-medencében egyelőre továbbra is 10 fok körül lesz a maximum, majd délnyugat területeken lehet egy kicsivel melegebb a tegnapihoz hasonlóan. Az előttünk álló délelőtti órákban általában továbbra is elsősorban az erős, helyenként viharos északnyugati széllel kell majd megküzdenünk, ugyanakkor egyre több felé ismét beborul az ég és elered az eső, kialakulhatnak záporok, illetve előfordulhatnak hózáporok is. A délutáni órákban is nagyon-nagyon erős lesz a szél, de egy-két helyen már felszakadozhat a felhőzet, és akár a nap is előbújhat, a hőmérséklet azonban mindössze 6 és 11 fok közé emelkedik. És akkor nézzük a folytatást, a hét többi napjának időjárását. Nos, szerdán kimondottan hűvös lesz itt a Kárpát-medencében, a hőmérséklet csúcsértéke mindössze 5 és 9 fok között alakul. Elszórtan még számítani kell csapadékra, és továbbra is erős, helyenként viharos lesz a szél. Csütörtöktől kezdve egy icipicit javul a helyzet, napról napra lassú melegedés tapasztalható majd időjárásunkban, de csapadékra csütörtökön és pénteken is számítani kell. A frontérzékenyeknek sajnos ma hidegfronti hatással és annak minden kellemetlen mellékhatásával, például akár erős fejfájással kell megküzdeniük. Kedves nézőink, én ennek ellenére nagyon-nagyon kellemes napot kívánok Önöknek, most pedig nézzünk szét egy kicsit Európában.
zene szól, a láng ég, kezdődjön a játék.
Március 26-án Charles Simonyi újra az űrbe megy. Az álom valóra vált. A Duna Televízió másfél éven keresztül három földrészen át követte Charles Simonyit, a világhírű szoftverfejlesztő legendás űrutazásán.
27 éve nem volt magyarul kommunikáció az űrből.
Charles Simonyi, a Meta utazó. Kétrészes dokumentumfilm csütörtökön és pénteken délután a Duna Televízióban. John Lennon sokunk számára a rock történet egyik legnagyobb alakja. Mások a radikális művészt tisztelik benne, az alkotó embert, aki hitével tömegekre volt képes hatni. Kevesebben gondolnak rá, mint férjre vagy apára. Pedig John Lennonnak ezer arca volt. Imagine, azaz képzeld el. Angol-osztrák dokumentumfilm csütörtökön 21 órakor a Duna Televízióban.
Minket itt a Földön élünk, megtanított az öregisten, hogy nem bízni kell benne, hanem tudni, hogy a sötétség az mulandó. Tudjuk, hogy jön a fény, ha behozzuk a fényt, ha ápoljuk, akkor eltűnik úgyis a sötétség. A táj és az ember egymástól elválaszthatatlan. Ha az embert ápoljuk, védjük, akkor ő majd fog tudni a tájjal foglalkozni, és ezt megőrzi.
Szerelmes földrajz, bölényvadászat, az utolsó mohikánok. Szombaton 16 óra 50 perckor a Duna Televízióban. A legendás perzsa király Darius időszámításunk előtt 518-ban alapította meg Perszepoliszt, a leggazdagabb várost a nap alatt. Teherántól mintegy 400 kilométerre az Irgalom hegyének lábánál találhatjuk a királyok királyának fővárosát, amely még ma is büszkén mesél egy hatalmas birodalomról és egy uralkodó nagy álmáról. Perszepolisz. Villantás egy birodalom belsejébe. Német ismeretterjesztő film vasárnap 20 óra 40 perckor a Duna Televízióban.
Telehold, műsormagazin maximalistáknak a legtöbb TV csatorna kínálatával.